Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt, a mi Urunk kegyelmét, békét és áldását kívánom mindenkinek az életére. Tóth Sándor, lelkipásztor, testvérem és barátom kért meg, hogy jöjjek ma ide, és szolgáljak az igével, hiszen ő most vendégszolgálaton van Újfehértón, illetve vannak, akik pedig Szegeden vannak, mint hallottuk Árpád testvéremtől, hosszú hétvége lévén, munkaszüneti napokkal, lehet, hogy többen el is utaztak. Örülök, hogy ismét itt lehetek néhány alkalomra, és ha visszagondolok, amik az elmúlt években itt tölthettem veletek együtt, mind csodálatos áldott emléket ébreszt a szívemben. Már volt, aki úgy fogadott, hogy olvasott arról, hogy egy változás történt az én életemben, státuszomban, gondoltam, hogy néhány mondatot, igen, még igazítsuk meg a mikrofont. Köszönöm szépen. Nyilván ez kicsit szokatlan, mert így kézbe fogva van itt a gyakorlat inkább, de nekem ez így inkább megszokott. Tehát, hogy ez a változás, ami történt, hogy tőlem is halljátok, vagy pontosan tudjátok, hogy miről van szó. Szeptember 17-én volt egy ünnepi istentisztelet, amelyen a debreceni Szappanos utcai baptista imaházban hálát adtunk Istennek azért a 17 esztendőért, amelyen átvezetett áldásokat adott. 17 éven keresztül voltam ott a Szappanos utcai gyülekezetben a vezető lelkipásztor. Tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy az elvállalás akkor is Isten vezetésére figyeltem, és így indultam erre a tisztségre, szolgálatra, és most a letételénél is. Egy olyan fontos tanulság és üzenet számomra és mindenkinek a számára az, hogy egyetlen tisztség se zsákmány és ragadomány. Mindenben azt kell látni, hogy Istentől van elhívásom, kész vagyok ennek engedelmeskedni, és a közösség is azt megerősíti, ezt fölismerve. Ez a három kritérium az kell ahhoz, hogy ilyen gyülekezeti egyházi tisztségekben szolgáljunk. Ez nem azt jelenti, hogy a szolgálatom szűnt volna meg, vagy azt tettem volna le, mert a szolgálatra való elhívás az egész életünkre szól. Isten elhívott az üdvösségre mindannyiunkat, és hogy elhívott erre azzal együtt ezen a földi téren a szent élet és a szolgálatra is. Az utolsó leheletünkig megbízatásunk. Úgyhogy vannak szolgálataim a gyülekezetben, igei szolgálatok és más is, és hát a baptista egyházban is többféle szolgálat, ami eddig is megvolt, vagy most újak kapcsolódtak hozzá. Azért mondom el, hogy itt is szeretném kérni, hogy imádkozzatok értem. És az jutott eszembe, hogy holnap lesz éppen az évfordulója annak, amikor a leányomnak a temetése volt, hogy amikor őt az Úr mintegy elragadta közülünk, amikor Spanyolországban volt a baptista táborban, ott Déniában, és akkor, amikor rosszul lett és elvesztette az eszméletét, egy este aztán két nap múlva pedig a mennybe ment. Még azon a napon is, az utolsó napló bejegyzésében az van, hogy kérdezi az Urat, hogy Uram, hogyan szolgáljak, mit tegyek, és azt az igét kapja, hogy a egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be a Krisztus törvényét. Ez volt az az igevers, amit amikor ő megtért és bemerítkezett, először kapott, és az a napló, amit akkor megnyitott, ez az ige szerepel ott, és az a napló, ami Spanyolországban írt, ez az ige szerepel utoljára benne. Még akkor délben ő volt beosztva, hogy elmosogasson az ebéd után, és ezt megtette, még majd utána bizonyságot tett az egyik csoporttársának, aki még nem volt megtérve. Pedig Isten mondhatta volna neki, amikor ezt kérdezte, hogy hagyd az egészet, jössz haza, menj be. De még ott utolsó órákban is azt mondta, hogy egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be a Krisztus törvényét. Vagyis a szolgálatunk az utolsó leheletünkig tart, addig, ameddig itt vagyunk, és aztán majd az Úr haza szólít bennünket. Az utóbbi időben nagyon gyakran jött elém az a gondolat, és most erről szeretnék nektek szólni, hogy Isten az ő igéből egy-egy mondattal is meg tud szólítani, meg tud vigasztalni, meg tud erősíteni, utat tud mutatni, és meg tudja változtatni az életünket. Azért, ha becsületesen megvizsgáljuk magunkat, akkor talán sokszor elmondhatnánk, hogyha hétfőn föltennénk a kérdést, hogy vasárnap mit is hallottunk az Isten tiszteleten, akkor lehet, hogy nem tudnánk felsorolni mind a 8-10, vagy nem tudom én hány üzenetet, pontot, vagy még többet, ami a prédikációban elhangzott, de lehet, hogy egy mondat maradt, vagy lehet, hogy egy se. Lehet. De azért jövünk, újra, meg olvassuk, újra, mert egyszer csak ott van, egyszer csak ott marad, egyszer a szívünkbe írja, és amikor szükségünk van rá, előjön, mert a Szentlélek eszünkbe juttatja. Olyankor, amikor majd megint kell. Vagy éppen akkor volt rá szükségünk, és ezt sokan elmondhatnánk, egy-egy ilyen mondat, amivel Isten vezetett, amivel tanácsolt, tanított, erősített, esetleg éppen megfeddett, vagy útbaigazított, hogy ott van a szívünkben, az életünkben, hordozzuk azokat. Sokszor ilyen közös élményeink is vannak, hogy egy-egy ilyen mondat többünknek is üzenet volt. Nem a politikai propaganda miatt mondom, amit most mondok, hanem ennek a megerősítésére és tanulságul. Az elmúlt azelőtti hét péntekén volt a szalagtűző ünnepé a református gimnáziumban. Nagy templomban volt az ünnepé, ahol ugye a fiam is most volt ebben a osztályban, illetve évfolyamban, ahol ez a szalagtűzés sorra került. És ezen jelen volt Balogh Zoltán miniszter, aki nem mint politikus szólalt föl ott a nagy templomban, hanem mint szülő, mert az ő fiának is a szalagtűzője volt, és mint volt diák, hiszen ő is a református gimnáziumban járt, nővére osztálytársam volt, ő egy évvel járt alattam, tehát ilyen időre visszanyúló kapcsolataink vannak, és ott is éppen arról beszélt, hogy mennyire meghatározók a kapcsolatok. Sok mindent tudunk, és még meg is ismerhetünk, de az, hogy Istennel, házastársunkkal, testvéreinkkel milyen a kapcsolat, ez rendkívüli, döntően meghatározó az egész életünkre nézve. És az ünnepséget követő vacsorán, amikor odajött hozzánk a Dóczi gimnázium igazgatója, ott voltam református gimnázium igazgatója, odaült az asztalunkhoz, és kezdtünk beszélgetni, fölidéződtek gimnáziumi emlékek, évek, és akkor a Dóczi igazgató elmondta, hogy az akkori vallás tanárunkról az egyik diáktársunk most gyűjt adatokat, eseményeket, emlékeket, egy ilyen megemlékező könyvet szeretne összeállítani, és akkor mondtam, hogy hát sok-sok emlék van, de úgy nekem különösen az jut eszembe, hogy volt egy olyan nagy hatású prédikációja, amire most is emlékszem, arra az üzenetre, arra az egy mondatra, ami akkor ott elhangzott a szívemet, szólt 40 évvel ezelőtt, pontosan szeptember 1-én a tanévnyitón, akkor én másodikos voltam, és akkor Balogh Zoltán rávágja, ők kezdtek akkor elsősor, tóvá lesz a délibáb. Erről prédikált Tivadar bácsi, akkor szeptember 1-én, 40 évvel ezelőtt, és ott az asztalnál ülök, mi nagyjából egy időben jártunk, egy-két év különbséggel, igen. Ézsaiás könyve 35. rész 7. verse, ugyanis azt az igét úgy szólaltatta meg az igehirdető az Isten lelke által, hogy 40 év múlva is emlékszünk rá, hogy ugyanez fizikailag lehetetlen, mert kimehetünk a Hortobágyra, és láthatunk délibábot, és mehetünk, hogy hát ha víz lesz ott, de nem lesz, mert ez az emberi, földi, fizikai világban nem valósul meg. De Istennél igen, mert ő nem ember, hogy hazudjon. Ígérte olyat, amit nem teljesített volna. És ami emberileg lehetetlen és embernél lehetetlen, Istennél lehetséges. Még a délibáb is tóvá lesz. És ez átélheted a saját életedben. Majd át is élted. Csodákat Istennel, nagy dolgokat Istennel, és a gyülekezet is eddig, és még ezután is, ami előttetek van, amit Isten el akar végezni, és ilyen dolgokat megmutatni. És egy mondat, ami ott van, ami egyszer csak eszünkbe jut, amire ha szükség van, a Szentlélek előhozza, hogy a szívünkbe írta ezt. Mondok egy másik példát, és azt is elmondom majd a végén, hogy miért hozom ezt ide. 1850. január 6-án egy fiatalember elindult Londonban, hogy egy templomba menjen Isten tiszteletre. Megmondom a nevét is, mert már János bólogat, mert tudja, hogy kiről beszélek. Spurgeonről, a prédikátorok fejedelméről, a nagy baptista ígérdetőről, akit valamennyi egyház így emleget. Csak hogy akkor ő még nem a prédikátorok fejedelme volt, sőt, még meg se volt térve, hanem érezte azt, hogy az élete nem jó úton halad, egy elrontott életem, hogy kereste az értelmét, a boldogságot, mint olyan sok fiatal, mint mindenki. És ment templomról templomra. Már hetek óta járt a London templomait, és nem kapott választ. Nem kapott választ erre a kérdésre. Miért is élek? Mi az életem értem? Hogy lehetek boldog? Van-e egy felszabadultság? Lehet-e valami, amiben fölébe tudok emelkedni mindennek? És akkor se jutott végül abba a templomba, ahol ment, mert egy nagy hóvihar kerekedett, és bemenekült egy mellékutcába, hogy a házak jobban felfogták a hó förgeteget, és aztán meglátott egy kis kápolnát, bement oda, ott annyian se voltak, mint itt. Ő volt az egyetlen látogató, lelkipásztor se érkezett meg a hóvihar miatt, és egy egyszerű, hogy mondani szoktuk, laikus, igehirdető, egy egyszerű férfi testvér fölment a szószékre, és egy mondatot idézett a Bibliából, Ézsaiás, hát maradjunk akkor most Ézsaiásnál, mert onnan volt, 45. részből, hogy rám figyeljetek a föld legvégéről, és megszabadultok. Rám nézzetek, és megszabadultok. És az ígérdetésnek egyetlen egy fő gondolata volt, hogy nézz Jézus Krisztusra, és megmenekülsz, megszabadulsz, bűnbocsánatot nyersz, új életet fogsz kapni. Ahogy fölemelte Mózes a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának felemeltetni, maga Jézus mondta ezt, úgy kell felemeltetni, mert amikor a választott nép Izrael vétkezett, föllázott, és ez a mi tragédiánk, minden embernek ez a tragédiája, ez az alapbűn, hogy nem tartozik Istenhez, hogy föllázott Istennel szemben, hogy az első emberpár, hogy megtörtént, hogy egy hazugságnak hisz, annak, hogy olyanok lesznek, mint az Isten, mondja a kísértő, a hazugság atya, és ezt az emberek elhiszik, és azt mondják, hogy minek nekem Isten, csak akadály, csak gát a boldogságom, az örömöm, a győzelmem, a kiteljesedésem útján. Hát, hogyha olyanok leszünk, mint az Isten, az első emberben is ezt gondolt, akkor minek Isten? Hát akkor mi magunk, majd elérjük, mindennek a tudói leszünk. Ez egy becsapás, egy hazugság, elhitték, elszakadtak Istentől az élet és a boldogság forrásától. Ott voltak a harmónia, a szeretet, a békesség, az erőt, annak az erőterében, az Éden kertben. Az Éden azt jelenti, hogy Isten közelében lenni, Istennel lenni, és ez a szakadás az, ami az ember tragédiája, nem tartozik Isten, és ebből jönnek a személyes vétkek, bűnök, ami az ember életében következik. És akkor Izrael fia is ezt elkövették, és jöttek a mérges kéz, ez a következmény, a halál. Megmarták ők, és tudták, hogy meg fognak halni, és akkor kiáltottak Mózeshez, hogy szólj, könyörögj értünk Istennek. És Isten azt mondta, emelj föl egy érckígyót a póznál, aki föltekint, megmarad. És ennyi. Nézd föl Jézus Krisztusra, és megmenekülsz. Ki Jézus keresztény hittel szemléli, üdvözjön azon órában. A kereszténység az egyetlen olyan vallás, ami az isteni teljesítményre épít, és nem az emberi teljesítményre. Nem a jóságom, nem a tudásom, nem a cselekedeteim, nem amit elértem, vagy amit szeretnék, úgyis Isten előtt nem állhatnék meg egy különben, a szent, tökéletes és igaz Isten ítélet előtt. Minden más vallás az emberi teljesítményre épít. Ezért nem igaz az, hogy mindegy melyik vallásban hiszel. Nem igaz az, hogy mindegy, hogy a hegy melyik oldalán mászunk, majd a csúcsra jutunk, hogy buddhisták vagyunk-e, vagy iszlámhívők, konfuciánusok-e, vagy bármi mások, nem. Jézus Krisztus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Nem azt mondta, hogy egy vagyok a sok közül, az egyetlen. Ő által, aki rá föltekint, és mit értett meg Spurgeon? Ezt kell tennem, és megszabadulok, és bocsánatot nyerek, és új életet, és ez a szó, hogy nézz, leírta, elmondta, sokszor a legfontosabb lett az életemben. Miért mondom ezt el? Azért, mert arra jutottam ezt a történetet is megismerve, meg azt is, hogy egy fiatal orvos hónapokig járt Debrecenben templomról templomra, és ugyanúgy nem kapott választ, míg egyszer csak majd eljutott hozzánk, megtért, és átadta az életét az Úr Jézusnak, hogy ne legyen olyan ígérdetés, bármi is a textus, bármiről is kell szólnunk, amiben röviden, néhány mondatban ne szóljunk az evangéliumról. Hát, ha valaki először hallja. Hát, ha már hónapok óta járt mindenhova, hogy meghallja a választ. Vagy lehet, hogy már százszor hallotta, de most fogja a szíve megnyílni Isten előtt. Most fogja Jézus Krisztust elfogadni személyes megváltójának. Ezért tehát ezt a szívünkre helyezi Isten. És azt akarom a szívetekre helyezni, hogy mindenki megvan itt térve, akkor azt az egy mondatot szeretném oda tenni, amit az Úr Jézus mondott, hogy hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Azt mondta egy teológus, hogy a gyülekezet és az új remény baptista gyülekezet és a nagybetűs gyülekezetnek, a Krisztus testének a rész gyülekezete, az egyháznak a rész egyháza, Az egyház pedig az Úr Jézus Krisztus missziójának a funkciója. Nem arról van szó, hogy hát ez is úgy a küldetésünk része, ugye hát az úgy benne van valahol. Alapvetően ezért létezik, ezért is létezik az egyház, a gyülekezet, és ez a küldetés, ez ott van, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Elődöm volt Pócsik, Béla testvér már az Úrnál van, ő azt mondta, hogy két szóban összefoglalható az evangélium, két szóval egy mondattá formálva, ez így szól, gyere haza. Ezt mondja Isten, gyere haza, nyitva az atyai ház ajtaja, meg van terítve az asztal, gyere haza. Nem jó neked künt, nem jó neked távol, nem jó neked nélkülem, mert annak a vége a halál. De gyere haza, és életet, bűnbocsánatot, szabadulást nyert. Csak le kell borulni bűnbánattal és hittel a keresztnél, és mindez valósággá lesz. És hogy lehetséges ez? Hogy lehet az, hogy erre készek vagyunk, hogy ezt végezzük, hogy ott álljunk, mert azt mondtam, hogy nem csak az üdvösségre, a szolgát és a szentségre is elhivattunk, amikor ezen a földön nincs tökéletes hívő, nincs tökéletes gyülekezet, hiszen testünk megváltása vár, megszabadultunk a bűn átkától, az örök kárhozattól, nem kell uralkodjon rajtunk a bűn, de még mivel testünk megváltásra vár, a bűnnel, a sátánnal, a kísértésekkel, a világ hatásával küzdünk nap mint nap. Hogyan lehetséges akkor ez, hogy ezzel az odaszánással, ezzel a lelkülettel, tűzzel, bizonyossággal végezzük ezt? Hát úgy, ahogy egy másik egy mondat megváltoztatott egy ember életét, a Róma 13-14, öltözzétek föl az Úr Jézus Krisztust. Biztos hallottatok Szent Ágostonról is, aki a kereszténység egyik legnagyobb teológusa és a reformációra is nagy hatással volt, nem csak az ókori időszakra. Ő egy kiváló tehetségű ifjú volt, aki nagyon sokra vitte, rétor lett a császár udvarában, de egy kicsapongó világi életet élt. Az édesanyja Mónika keresztény volt, imádkozott érte éveken keresztül. Akkor a kereszténységet már nem üldözték, de nem is volt még államvallás. A császár megbízta, hogy vívjon egy filozófiai harcot a keresztény tanokkal. Elkezdett járni Milánóba a templomba, hallgatta Ambrus püspök prédikációit, kezdte olvasni a Bibliát. És egyszer ugye elszenderezett a kertjébe, és hall egy hangot, nem tudta később sem azonosítani, hogy belülről Isten szólt, kívülről a gyerek kiáltott a szomszédos kertben, hogy tolle, lege, vedd és olvasd. És akkor a Bibliája ott volt, fölvette, hogy nyitva volt, egyből kezdte olvasni, hogy nem kicsapongákban, dorbézolásokban, tobzódásokban járjunk ebben a világban, hanem öltözzük fel az Úr Jézus Krisztust. És ezen az egy mondaton megváltozott az élet. Ez elment ez az ember, aki arra készült, hogy a kereszténység tanait megcáfolja, Ambrus püspököt és bemerítkezett. Azt olvasjuk a Galáciai Levél 3. rész 27. versében, hogy akik bemerítkeztünk, azok Krisztust öltöztük magunkra, ezt mondja Pál. Vagyis ahogy a fehér ruha körülveszi a testet, mert fehér ruhában merítkeztek be annak idején is, úgy vesz körül az Isten kegyelme az ő fia, az Úr Jézus érdeméért. Mert a mi igazságunk nem magunktól van, Isten adja nekünk Krisztusért. Sőt, legalább egy hétig fehér ruhába jártak annak idején az ókori keresztények. Gondoljátok el, hogy egy bemerítés lenne, utána egy hétig a bemerítkezettek fehér ruhába jönnének, mennének a városba, a munkahelyen, de mindenki megkérdezi, hogy mi ez? Hát ki vagy te? Vagy mit csinál? Miért jársz te így, nem? És akkor el lehetne mondani, hát azért, mert. És egy hét múlva elmentek, általában húsvétkor volt a bemerítés, és egy hét múlva mentek ismét fehér ruhába az Isten tiszteletre. Azért is hívták azt a vasárnapot úgy, hogy Dominikain Albis, fehér vasárnap, mert ahogy Lactantius, a nagy keresztény író írja, az ókori keresztény író, hogy hófehér nyárjában gyönyörködik a pásztor. Tehát ennek a kifejeződése, hogy fölöltöztük, hogy bűnbocsánatot nyertünk, hogy igaznak nyilvánított bennünket Isten, az ő fia érdeméért, az Úr Jézus áldozatáért, hogy Isten magára vette a büntetést is, annyira szeretett, mert a bűn zsoldja a halál, ami jussunk lett volna az örök kárhozat, de úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszőben el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És akkor miért írja a római levél, hogy öltsétek fel a Krisztust? Azért, mert a tegnapi hitből, szeretetből, hűségből, odaszánásból, engedelmességből nem lehet ma megélni. Mert amikor bemutatták az áldozatot Mózes 3. könyve, azt le kellett söpörni, hogy már a következő nap az új áldozat legyen ott, pedig szent volt az. Az aznapi áldozatnak kellett az oltáron égni. Vagyis azt mondja Luther, erre az igeversre, hogy folyvást újra kell kezdenem az új ember életét. Hogy leszek kész arra, hogy hirdessem az evangéliumot, hogy szent életet éljek, hogy megújuljak, ha naponta odaszánom, odaadom magamat, újra és újra. Folyvást újra kezdem az új ember életét. Ma is az Úr Jézus mellett döntök. Uram, téged választalak ma is. Téged akarlak követni, neked akarok engedelmeskedni. Tudom, hogy nem vagyok itt tökéletes, de a te áldozatodért igaznak nyilvánítottam, hogy írja Pál, kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk a Krisztus megáldoztatott, és akkor takarítsátok ki a régi kovászt. Vagyis Isten már annak lát, akkor legyünk minél inkább olyanok. Ez a hitnemes harc, amit meg kell vívni. Ezért tehát az egy mondat úgy szól, hogy öltsétek magatokra, öltözétek fel az Úr Jézus Krisztust, ez a szentség, az odaszánás útján való járás, és az, hogy folyvást újra kell kezdeni az új ember életét. Miért vagyunk itt? Azért, hogy jobban megismerjük a mi Urunkat. Nincs más értelme az életünknek. Hát azt mondja maga az Úr Jézus János 17. rész 3. vers. Az az örök élet, hogy megismerjetek az egyedül igaz Istent, és akit elküldött az Úr Jézus Krisztust. Miért vagyunk most itt? Hát azért, hogy odaszánjuk az életünket. Azt mondja Pál, ha Isten megtett mindent értünk, akkor ez az egyetlen logikus, helyes, igaz válasz az, Róma 12.1.2, hogy szálljátok oda magatokat élő és szent áldozatul, ami tetszik az Istennek. Ez a csodálatos jelentősége minden egyes istentiszteletnek, minden egyes alkalomnak. Egy mondat. Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Hirdessétek, haza lehet jönni az atyai házba. Egy mondat. Öltsétek fel az Úr Jézus Krisztust. Folyvást újra kezdve az új ember életét, mert ez jelenti az, hogy a hitnemes harcát megharcolva haladunk előre a menny felé. És még egy harmadik, amit már a Szappanos utcán úgy idézgetnek rendszeresen, szinte már szállóigeként, az úgy hangzik, hogy életünk legszebb része még előttünk van. Mert bármit éltünk át eddigi hívőletünk során, még ha megpróbáltatásokat, szenvedéseket, nagyon megrázó dolgokat is, vagy még fogunk átélni, az pillanatnyi könnyű szenvedés az az örök dicsőséghez képest, ami ránk vár. Bármilyen örömöket, győzelmeket, megtapasztalásokat éltünk át eddig, és fogunk átélni, előíze annak, amit Isten készített, mert szem olyat nem látott, fül nem hallott, és az ember véges elméje meg se tudja gondolni, amit Isten készített az őt szeretőknek. Ezért mi nem lefelé megyünk, hanem fölfelé. Nagyon sok elkeseredett ember vesz körül bennünket, munkanélküliség miatt, betegségek miatt, depresszió miatt, tönkrement házasságok miatt, a családi problémák miatt, a félelmek miatt, a jövőt illetően, és így tovább. Vagy ha mindene megvan valakinek, és sikeres, és gazdag, és akkor is ott a film, hogy egyszer vége, ki fog hullni, el kell hagyni, és ahogy öregszek, minden egyre nehezebben megy, és így tovább, és ez a lefele menet, ez a lefele menet, és aztán mi lesz tovább? Mi pedig azt mondjuk, hogy nem. Hát a legszebb még ezután jön. Föl se tudjuk fogni, hogy milyen csodálatos lesz. Hát nem jó ezzel a bizonyossággal, ezzel a reménységgel járni a földi utunkat. És hát én akkor ma azt az egy mondatot hoztam nektek, ami Péter, ezeket elmondtam példaként, és olyan figyelemmel hallgattátok, hogy folytatom ezzel, amit alapigeként szeretnék olvasni. Kimásoltam, föl is nagyítottam, mert már szemüveggel is csak így tudom jobban olvasni. Péter első level, első rész, 3. verse, így hangzik. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadás által élő reménységre. És én ezt szeretném most a szívetekre helyezni, hogy élő reménység. Egyébként az első 12 versrel olvassátok, ez egy olyan hálaadó imádság, egy hálaadó dicsőítés, amit, hogy Péter szinte úgy el tudom képzelni, hogy elmondta, hogy levegőt se vett, vagy hogy leírta, talán még írásereket se szeretett volna közzé tenni, annyira a szívéből fakadt, annyira előtört belőle, ez a csodálatos dicsőítés, amit itt az első levele, első 12 versében olvashatunk, és ebből ez a harmadik vers, egy középpont üzenetében, vagy élő reménységre hivattunk el éppen, amit hogy Jézus Krisztus föltámadt, és mi pedig újjászülethettünk a benne vetett hit által. Szeretném nektek azt elmondani, hogy ennek az élő reménységnek megvan az ellentetje is, a halott reménység, a vak reménység, a csalfareménység, ami nagyon sok ember életében ott van. Hiszen ki ne álmodozna arról, hogy majd, hogy és miképpen fog az élete alakulni. Ki ne készítene terveket arra nézve, hogy évek, évtizedek során hova fog eljutni. Kiben ne lennének vágyak arra nézve, hogy mi lenne jó, ha az életében meg lenne. Hát mindenki így van ezzel. És aztán nem jön el fehér lovon az álombeli lovag. Mégsem teljesül az a vágy az özvegy édesanyának, hogy gyermekei, unokái körülveszik majd élete utolsó szakaszán, mert a világ minden részére szétszórodtak, és néha valami hírt kap róluk. Vagy valaki életet delén visszanéz, és azt mondja, hogy semmi nem valósult meg abból, amit annyira szerettem volna. És valaki nem csak álmodozik erről, hogy minden erejét megfeszítve megpróbálja elérni. Mennyi halott reménység, mennyi csalfa reménység, mennyi vak reménység, és ha sikerül, akkor is az. Beszéltem évekkel ezelőtt egy olyan fiatalal, ami a kortársaihoz képest, aki a kortársaihoz képest sokkal több mindent elért. Amire a többiek csak álmodoztak, vágyakoztak, hát jó lenne, ő elérte. És azt mondta, hogy mégis csalódott vagyok, mert nem lettem boldog. Mert igazából az a legfőbb reménység, hogy egyszer csak ezek által sikerül boldoggá lennem. De a Biblia teljesen világosan mondja, hogy Isten nélkül nem lesz boldog az életünk. Nem lesz boldog. Ahogy Pascal a nagy tudós fogalmaz, egy Isten alakú űr van bennünk, amit csak ő tud betölteni. Egyébként bálványokkal töltjük tele, hogy Calvin mondja a nagy reformátor, hogy ezért lesz egy bálványgyár az ember szíve, hogy isteneket keresünk, gyártunk, készítünk magunknak, és próbálunk belekapaszkodni, hogy elérjük a boldogságunkat. Csokonai Debrecen nagy költője írja ugye a Reményhez című versében, hogy a földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek látszó csalfa, vak remény, ki teremt magának a boldogtalan, és mint véd angyalának hódol untalan, istenségnek látszó. Hát ez pontosan ez csinál az ember. Ezekbe próbál kapaszkodni a bálványaiba, és végül vak remény, és boldogtalan marad az ember. És Péter apostol is átélte ezt, bizonyos fokig vallásos vak remény is van, vallásos csalódás is van, ő is elképzelte, meg kortársa is elképzelték, és a többi tanítvány, aki 3 évig járt Jézus Krisztus, hogy bevonulunk Jeruzsálembe, kiűzi a rómaiakat, helyreállítja a királyságot Izraelbe, és ülünk a királyi székekbe jobbról, balról, ez az. És azt mondja az Úr Jézus, hogy hát Jeruzsálembe megyünk, de az ember fiának szenvednie kell, megverik, kigúnyolják, megölik, és mondja tovább, hogy harmadnap földet, Péter már meg se hallja. Micsoda? Hát ez nem lehet. Mentsen Isten, Uram, ez nem történhet veled. Hála Isten, hogy megtörtént, mert egyébként akkor végünk lenne. Akkor nem váltotta volna meg az Úr Jézus ezt a világot, és személy szerint bennünket, hogy ez nem történik. És őben is ez a remény volt. Hát gondoljunk az emmausi tanítványokra, akik a föltámadott Jézussal találkoznak, nem ismerik föl. Hát megfeszítették, meghalt, eltemették, és mondják Jézusnak, mi pedig azt reméltük. A vallásos vakremény is van, vallásos csalfaremény is van, amikor mi elgondoljuk, hogy hogyan is kéne legyen az életünk, a hívő életünk, a gyülekezés, és így tovább, és nem az Isten tervét és akaratát keressük, és akkor lehet, hogy egy ilyen csalódás lesz. Vallásos vakremény lesz. De egyszer csak megváltozik Péternek az élete, mert hát ezt a csodálatos, dicsőítő, háladó bizonságtételt nem írta volna le. És hogyan változik meg? Miért változik meg? Hát mert találkozik a feltámadott Úrral. Mert nyilvánvaló lesz számára, hogy az igének van igaza. Az angyal is mondja ott a sírnál, hát megmondta nektek, hogy ez fog történni, ahogy meg van írva. Maga az Úr Jézus elmagyarázza nekik az Ószövetségen végig, hogy erről van szó. Végül is akkor, amikor megnyílik a szíved, amikor hagyod, hogy hasson az Isten igéje, amikor a Szentlélek is az ige működik a szívedben, az életedben, amikor ez leesik a lepel a szemed elől, akkor ez csodálatos, ez igaz. Nem is kell látni az Úr Jézus fizikailag, mert lehet vele találkozni ma is. A feltámadott, aki meghalt bűneinkért és feltámadt megigazulásunkért, hát ez valóság, ez igaz. Nem nekünk kell megmondani, hogy kicsoda Isten. Ő mondja meg, hogy ki ő, ki jelenti magát az írásban. Nem nekünk kell megmondani, hogy kik vagyunk mi, ő mondja meg, mert magunk nem tudjuk valójában. Hát azt azért fölismerni, hogy én egy elveszett, nyomorult, bűnös vagyok, hát az nem egy kellemes dolog. Azt mondja Luther, a bűnbánatra jutás első fázisa keserű, mert mikor rájövök, hogy én egy elveszett vagyok. De édessé válik, mikor fölismerem, hogy de van szabadulás és bocsánat, és fölemeltetés a bűn nyomorúságából az örök életre, az Isten fiúságra, akkor ez csodálatos. De ezt is a Bibliából tudom meg, hogy kijelentett, és a Szentlélek által élővé tesz, és azt is, hogy hogyan találhatom meg, és járhatok az ő útján. És akkor azt mondja Péter, hát akkor ez csodálatos. Élő reménység van a szívemben. Élő reménység lehet a szívünkben, mert Jézus Krisztus által megszabadultunk, újjászülettünk, mennyei polgárok vagyunk. Hadd mondjam azt is, hogy aznak, akinek élő reménység van a szívében, a számol Isten lehetőségeivel. Számol Isten lehetőségeivel. Ugye mondtam, idéztem, ami úgy 40 év után úgy sokunknak elébünk jött nemrégen, hogy tóvá lesz az élibáb. Azt mondja Isten Mózesnek, ennél a hegynél fogtok imádni engem. Mózes hát majdnem kővé vált. Hát, hogy ennél a hegynél fogunk imádni, hát mindenki ott van Egyiptomban. Én ott próbáltam valamit csinálni, ezt el kellett menekülni, és már 40 éve itt vagyok. Na, azt mondja, menj csak el a fáraóhoz, és vezess ki az én népemet. Hát, hogy létezik ez? Azt mondja Isten, én veled leszek. Én veled vagyok. Veletek vagyok. Emberileg lehetetlennek tűnt. Hogy a világ legerősebb hadseregétől, hogy fognak kijönni, és úgy lett, annál a hegynél dicsőítették Istent. Azt mondja Isten, én vagyok a te gyógyítód, én vagyok a te erőd, én vagyok a te békességed. Hányszor és hányszor kérdezik, hogy én vagyok az, akire szükséged van igazából, és az ő fiában, az Úr Jézusban, akinek a neve is azt jelenti, hogy én vagyok a te megváltásod, ami a legjobban szüksége volt és van minden embernek. Az élő reménységben élő hívő számol az Isten lehetőségeivel. Úgy éli az életét, hogy számol Isten lehetőségeivel. Azzal, hogy kicsoda Isten, és mit várhatunk tőle. Azt mondta William Carey, aki baptista volt, szintén a külmisszió atya, minden egyház ítatja őt számon, hogy várjatok nagy dolgokat Istentől, készüljetek nagy dolgokra Istenért. Mert ő cselekszik, mert az ő keze nem rövidült meg a mi időnkben sem. És azt mondjam el azt is, hogy a legsötétebb órában is nyilvánvaló ez a reménység, amikor megverik, kigúnyolják, leköpik, gyalázzák, megostorozzák és fölfeszíteni készülnek az Úr Jézust, akkor mondja, hogy mostantól meglátjátok az ember fiát hatalmas Isten jobbján ülni, mostantól. És a mi élő reménységünk az úgy szól, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Mert még a halál sem oldhatja ki ezt a reménységet. De azt így a Pál apostol, még a halál sem szakíthat el bennünket Istentől, ami atyánktól, mert az a szeretet, ami tőle árad az ő fia, az Úr Jézus Krisztus érdem miatt, az nem múlik el soha, nem szakíthat el bennünket senki. Még a halál sem, még a legsötétebb órában is élő reménység lehet a szívünkben. Az a bizonyosság, amit az Úr Jézus mondott, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Aki azt mondta, hogy én élek, és ti is élni fogtok. Az emberek tömegei nem tudnak szembenézni a halállal. Nem szeretnek erről hallani. Nem szeretnek erről beszélni, mert ez megoldhatatlan emberileg, mert ez földolgozhatatlan emberileg, ez kibírhatatlan, ez elviselhetetlen. Az ige mondja, hogy ellenség a halál. Azért, mert hát mindennek vége. Azt mondja Albert Camus, a nagy francia író és filozófus, hát akkor semmi értelme az életünknek. Hát ez mindent zárójelbe tesz, megkérdőjelez, nem érdemes lenni az életet, ha mindennek vége a halállal. Hát mi értelme akkor? Azt írja Tolstoj az Ivan Iljics halálában egy novellájában, hogy leírja elég naturalisztikusan azt a szenvedés, betegséget, amin keresztül megy a főhős, majd meghal, és összegyűlnek a rokonok, barátok, ismerősök, és valahogy mindenkiben az van, hogy ez vele nem fog történni. Mindenki tudja, hogy egyszer meg kell halni, de valahogy azt gondolja, hogy hát ez vele nem fog történni. Vagy legalábbis, hogy nem ő lesz a következő. Gondoljunk bele, hogyha részt veszünk egy temetésen, ki az, aki azt gondolja, hogy a legközelebb én fogok ott lenni a koporsóban. Van ilyen? Még nem találkoztam ilyennel. Mindenki. Mert mit tud kezdeni vele? Hát hogy gondol erre, aki egyébként eredendően az életre van teremtve? Mert még aki öngyilkos lesz is, az életre van teremtve, csak ennek az életnek a terhei kibírhatatlansága és halállal való szembenézés, és mindenféle reménynek az elvesztése viheti oda, még amögött is ott van az, hogy nem tudom, hogy ezzel mit kezdjek, hogy ahogy írja Shakespeare ugye a nagy Hamlet monológban, a nem ismert tartomány, melyből nem tér meg utazó, le nem lohasztja a kedvünk, inkább tűrni a jelen gonosz, mint ismeretlenek felé sietni, mert ha van tovább, akkor hol van tovább, és mi van tovább? Hát mit lehet akkor erről tudni? Ez a rettenet, ez a döbbenet, amivel az emberek küzdenek és el akarják kerülni. Emberek, akik megtervelik az egész életüket, és nem készülnek a halálra. És kezdenek hinni ilyesmi, hogy majd föltalál valamit az orvos tudomány, majd valami új gyógyszert, vagy valami olyan 35 féle táplálék kiegészítőt, amivel majd. És ez így volt. 1793-ban Antoine Condorcet, a francia forradalom egyik vezére, azt mondta, hogy a francia forradalomban eltöröljük a halált. Hát ő, persze, hát hogyne, miért ne? Hát eltörölték majdnem az egyházat, próbálták eltörölni a földszínéről, megszüntették a hetet, 10 napos időszakot hoztak össze, csak aztán az emberek kezdtek kiborulni, mert Isten ezt úgy tervezte és teremtette, hogy 6 nap, és aztán ritmusként jön a 7. a nyugalom napja. Szóval eltörők a halált, mondta Condorcet, ezt még abban az évben lefejezték az elvtársai giotinnal. Mert ennyi, amit az ember tud tenni. Élő reménység van a szívedben, számolsz az Isten lehetőségeivel, akkor a legsötétebb órában is ott van ez a reménység, és még a halál sem tudja ezt kioltani, mert te tudod, hiszed, és bizonyos lehetsz benne, hogy aki Krisztusé, az átmegy a halálból az életbe. Az teljesen bizonyos lehet abban, hogy a testünk ugyan megváltásra bár, de be fog teljesedni, hogy ez a halandó halhatatlanságba öltözik, hogy ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, meg fog történni, hogy az Úr Jézus a maga dicsőséges testéért hasonlóvá változtatja a miénket, és ez a világ, amiben nem lakozik igazság, amely sóhajtozik és nyög és várja megváltását, el fogja nyerni, mert új eget és új földet várunk, és beteljesedik. Mert erről szól az ige, a Szentlélek, az élő reménység. És akkor egészen másként éljük az életünket, a mindennapjainkat, és látjuk a jövőt. Erről beszél Péter apostol. Ezt hirdeti meg itt, ezért ad hálát, ezért dicsőíti az Urat. És azt mondjam azt el nektek, hogy ebből következik az, hogy az élő reménységben élő ember egy felszabadult ember, nem? Itt biztos sokszor elhangzik, hogy a kereszténység az nem egy ilyen savanyú uborkába harapott valamiféle dolog. És most félreértés ne legyen. Én nem azt akarom mondani, hogy ez egy viháncoló, mindig jókedvű, nem tudom miféle élet. Nem a világ öröméről beszélek. Nem arról beszélek, amiről Petőfi Sándor azt írja, hogy olyan ez az öröm, mint az óceán kis gyöngye, mire fölhozom össze és töröm. Én arról beszélek, arról a mélyen rezgő alaphangról, ami ott van a szívedben, arról a megronthatatlan örömről, amiről azt mondja az Úr Jézus, hogy azt akarom, hogy örömöm teljesé legyen bennük, amiről azt írja Pál apostol a Filippi levélben, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek, amiről ugyancsak ő mondja azt, hogy az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, vagyis megigazulás, megigazultunk Krisztusban, békesség, mert a legnagyobb békekötés az, hogy te elfogadtad a kegyelmet, mert Isten megbékéltette ezt a világot önmagával Jézus Krisztus áldozatáért, és azt mondja az Úr Jézus, hogy azt a békességet adom, amit a világ nem tud adni, és elmondja egy írásában Jó Sándor református lelkész, hogy nagyjából egy hét különbsége meghaltak a szüle, és ő ott állt a ravatal mellett, és valami megmagyarázhatatlan belső békesség és öröm volt a szívében, mert tudta, hogy a mennybe mennek a szüle, és tudta, hogy az Úr vigasztalásában van, és én is azt átéltem édesapám ravatalánál, hogy igazán és valóságosan, hogy mi nem egy eszmében, nem egy izmusban, nem egy filozófiában hiszünk, hanem egy személyben, az Úr Jézusban, aki azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, meghal is én, mert ott eldőlnek ezek a dolgok, hogy valóban mit ér ez a hit, hogy ez nem egy tudás csak, nem egy ész hit, hanem az életünk meghatározója, Én erről beszélek, hogy a könnyek között is tudsz örülni. Hogy a félelmek között is megnyugvást találsz. Hogy a megrázkódtatások között is ott van a békesség a szívedben. Nem a világ talmi öröme ez, hanem az a mélyen fakadó békesség és öröm, amit Isten tud adni. És valóban, igen, fölszabadult lesz az életed, mert fölszabadultál az örök kárhozattól örök életre. És egy lélek szabadságában való életre kaptál elhívást. Hát erről beszél. Azt mondja, itt írja Péter apostol, hogy örvendeztek, mert el nem múló szeplőtlen és hervatatlan örökséget nyertetek. Fenn van tartva számotokra a mennyben. Őriz Isten hatalma titeket az üdvösségre. Örvendeztek ezen, noha egyébként most megszomorodtatok különféle kísértések között. Mert ilyen is van. Milyen is van. Nem kellemes testvérek börtönben lenni. Pál apostol nem azért énekel Csillással együtt, mert hú, de nagyszerű kalodába zárva lenni, összeucorodva, fájdalmak között, egy dohos börtönben. Csodálat. Nem azért. Hanem mert ott volt ez a belső Istenhez kapcsoló, valóságos, Szentlélektől jövő békesség és öröm, és egyszer csak elkezdtek énekelni. Nem jó börtönben lenni, kórházba se, nem? Még nem találkoztam valakivel, testvér, alig várom, hogy végre kórházba kerüljek. Még nem hallottam ilyet. De nagyon sokszor ott az a belső Istentől adatott békesség, bizonságtétel azért kerül oda a hív ember, hogy tanulságot tudjon tenni az ő uráról. És ravatal mellett sem jó állni. De sokszor, és annak idején, amikor azt a néhány mondatot elmondtam a lányom halála után, és azt 4000-en nézték meg néhány napon belül az interneten, az Isten üzenete volt emberekhez. Mert emberi szíveket akar elérni. Nem az a jó, hogy börtönben vagy, vagy kórházban vagy, vagy ravatal mellett kell megállni, az a jó, hogy Isten kezében vagy. Hogy mindig az ő kezében vagy. Hogy mindenkor tudhatod, hogy élő reménység van a szívedben. És azt mondja, kimondhatatlan, dicsőlt örömmel örvendeztek, mert hisztek őben, nem is látjátok még őt, nem is látjátok. Mi is mégis dicsőlt örömmel örvendeztek, és elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ez nem egy bizonytalan dolog. Hát talán üdvözölünk, talán nem üdvözölünk, hát nem tudjuk ezt, dehogy nem. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Ez bizonyos. Isten váltott meg az ő fiában. Ő mentett meg, és ő tud megtartani. És neki van ehhez elég kegyelme és hatalma. Csak bízd rá magad. Add át az életed ma is, most is, újítsd meg ezt. Szánd oda élő és szent áldozatul, naponta újra kezdve az új ember életét. És meg fogod látni, hogy az élő reménység ott lesz a szívedben mindvégig. Ott lesz, ami Istenhez kapcsol, az a hit. És az a szeretet, ami a Szentlélek által árad, amiről beszélt Árpád is, hogy mennyire fontos, hogy ez a szeretet nyilvánvalóvá legyen az ő népe között, arról ismerj meg a világ, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást, mondja az Úr Jézus Krisztus. Járjatok ebben az élő reménységben. Töltse be a szívetekbe. A leggazdagabb édesatya gyermekei vagyunk. Hát ez nem fölemelő. Ennél nem lehet nagyobb karriert csinálni. Lehet? Nem. Nem lehet. Hát az, hogy mennyei polgár vagy, és örök életed lesz a teljes dicsőségben és boldogságban, nincs nagyobb, nincs több, nincs följebb. Ez a minden, mert ő magát, önmagát adja, hiszen ott Isten lesz minden mindenekben, csodálatos lesz. Élő reménységben járjunk tehát nap mint nap. Írja Péter apostol, áldotta a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak, halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Amen.